Akkor felvetődött az utódlás kérdése, de ki lesz az, aki átveszi tőlem a stafétabotot és tovább viszi az ige szolgálatát itt ezen a helyen. És akkor egy kicsit úgy rosszallóan is mondottak, hogy hát itt prédikálsz már 35 vagy hány éve, és nincs tanítványod, nincs aki teljesen logikusan, következetesen átvenni a stafétabotot. Meg egy kicsit engem is megtántorított először a kérdés, hogy tényleg, hát nincs tanítványom, nincs aki átvegye. Aztán megtaláltam az ideológiát rá, és most elmondom nektek az ideológiát. Rájöttem arra, testvérek, hogy annak lehet tanítványa, akinek rendszere van, amit a tanítvány átvehet. Calvin Jánosnak volt egy institúciója, azt lehetett átvenni, lehet kálvinistának lenni, meg Aquinoi Tamásnak, meg Barth Károlynak hatalmas rendszere van, lehet Barth János, kálvinista, luteránus az ember. Tehát ahhoz, hogy valakinek tanítványai legyenek, ahhoz egy konkrét rendszer kell. Nekem nincs ilyen rendszerem. Hát azért nem is lehet valaki a tanítványom. Tehát lehet velem együtt jönni, lehet együtt keresni az igazságot. Lehet utitársnak lenni, de tanítványnak nem lehet lenni, mert nincs, mit átadjak. Tehát megbékültem, jó, hogy nincs tanítványom, mert nincs rendszerem, amit átvegye valaki. A másik dolog, az a hűséges tanítvány, aki hajlandó valami szellemi fogyatékosságra, már most ilyen élesen mondom, szellemi önkorlátozásra. Az a jó tanítvány, aki kritika nélkül átveszi a mesternek a gondolatait. És hát örülök, hogy nincs tanítványom, nincs olyan valaki, aki kritika nélkül átvenné a gondolataimat. Én magam kérleltem mindig azokat, akik velem együtton jöttek, hogy hát barátaim, az igazság fontosabb, mint ha netán kezdene kikristályosodni valami rendszer. Tehát nem lehet tanítványa annak, akinek zárt rendszere van, és nem lehet tanítvány az, aki igenis önállóan akar gondolkozni. A mester adhat impulzusokat, de az igazi tanítvány egyszer csak föllázad a mestere ellen, és a saját útjára lép. Ne felejtsük el, hogy Jézus is tanítvány volt. Ő ilyet mondott, hogy nem lehet nagyobb a tanítvány a mesterénél, de igenis lehet. Jézus tanítvány volt, aztán nagyobb lett a mesterénél, Keresztelő Jánosnál. Tehát a tanítványság két értékű dolog. A hűséges tanítványok szokták általában a mester ügyét tönkretenni. Hát nekem, hála Istennek, nincsenek tanítványaim, nincs ügyem, és akiket pedig kérleltem, hogy jöjjenek velem egyútra, azokat egyúttal a kritikai gondolkodásra is kérleltem, és csinálják is, akik igazán barátaim. Hát én így vagyok most, de innen menjünk vissza Jézushoz. Hát Jézusnál hogy áll ez az ügy? Jézusnak volt olyan rendszere, amit átvéve valaki a tanítványává lett. Ez egy komoly kérdés, nem szónoki kérdés. Ezt nem mindenki válaszolja meg egyértelműen. Volt-e Jézusnak dogmatikája? Volt-e Jézusnak olyan öröksége, olyan tételekbe rögzíthető öröksége, amit a jó tanítványnak át kell venni? Én állítom, hogy nem volt, nincs. Ami örökségre átmaradt, az a tanítványoknak az emlékezésén, meg az elszínezésén át öröklődött reák. Nem tudjuk igazából pontosan, hogy Jézus hogy is tanított, mit is tanított. Nincs Jézusnak dogmatikája. Tehát már itt kérdéses lesz az, hogy tényleg ő neki milyen tanítványa vannak. Aztán a másik, amit mondottam, hogy a igazi tanítvány önkorlátozó, mert nem kritikával illeti a mester rendszerét, legfeljebb finomítja a mester rendszerét, legfeljebb kérdéseket intéz a mesterhez, de kritikát nem intézhet a mesterhez. Vajon Jézus ilyen fajta követést igényelt magának? Ebben is biztos vagyok, hogy nem. Amikor én biztos vagyok, hogy nem volt zárt rendszere, dogmatikája, ugyanúgy bizonyosra veszem, hogy nem igényelte, hogy a tanítványai gondolkodás nélkül kövessék őt, sőt, egy kicsit szinte nyugtalanította, hogyha már nagyon-nagyon tapadtak, kötődtek hozzá, ilyeneket mondott Jézus, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Jobb nektek, mert ha én elmegyek, akkor fogtok fejlődni tovább. Mondom, modern lélektani kifejezéssel, de ez így igaz. Azt mondotta Jézus, jó volt mindez az idő, amit együtt töltöttünk, de most már jobb, hogy elmenjek, mert majd elküldöm a Szent Lelket, és ő fog titeket tovább vezetni. Nálamnál tovább fog vezetni. Most testvéreim, én ezt vallom Jézusra nézve is, hogy nem volt szilárd, pontosan körvonott rendszere, és a tanítványaitól sem kívánt az, hogy gondolkodás nélkül egyszerűen kopírozzák őt, sokszorosítsák az ő téziseit, hanem igenis egy fejlődési menetbe állította be őket, és ennek a menetnek nincs vége, ma sincs vége is, remélhetőleg amíg az emberiség lesz ezen a világon, tovább fejlődik a Jézus Krisztus ügye. No testvéreim, itt egy vallomást mondok néktek, ami hát ellenőrizhető történelmi tény. A 20. században megpördültek a dolgok, a 20. században mozgásba jöttek a dolgok, az élet minden területén, a fizikában, épp úgy, mint a biológiában, vagy a pszichológiában, és így tovább, és így tovább, és nem utolsó sorban a teológiában is. A teológia is mozgásba jött, és vadonatúj gondolatok születtek ebben a században, ezek közül néhány beszüremkedett ide, a java részét nem is ismeri, a magyar bibliai evangéliumi körökben én veszem a vakmerősséget, hogy kontaktust keresek ezzel a szellemi mozgással, ami Európában és Amerikában és sokfelé ezen a világon történik, és így állok előttetek, mint aki most szólok valamit arról, hogy a mozgás, az a nagy mozgás, ami a teológiában indult el, az merre fele tart, és egy kis adalékot ennek a 20. századi egyetemes teológiai mozgásnak az eredményeiből. Egy kis ízelítőt adok ma este néktek. Először én magam is hosszú időn át azt vallottam, hogy a 20. század nagy témája a Szentlélek. És ez bizonyos értelemben igaz is, nem vonom vissza. A 20. század egyházának a nagy problémája a Szentlélek. Sokat beszéltek az Atyáról, aztán sokat beszéltek a Fiúról. A Szentlélek elhanyagolt valóság volt, teológia is, de még inkább az átélések vonalán. A 20. század egyháza ráeszmélt arra, hogy baj van a Szentlélek üggyel. Tehát középpontba került az, hogy Szentlélek. Ezt én magam is hosszú ideig vallottam, és mondom ismételten, ma is vallom, de kiszélesedett a gondolat bennem, éppen a kereszténység haladó köreivel való kapcsolatom révén. Fölismertem azt, hogy van ez a kérdés, és nagyon reális, gyülekezetekre lebontva érvényes kérdés, a Szentlélek kérdése, de a Szentlélek kérdése igazából egy dinamikai probléma. És ennél mélyebb az egyház igazi problémája. A Szentlélek úgy értem ezt, hogy dinamikai probléma, hogy valóság az, amiről predikálnak, élet lesz belőle, az Istennek vannak ajándékai, élnek ezek az ajándékok. Tehát a Szentlélek ügye igazából dinamikai ügy, a Isten jelenlétének, dinamikus jelenlétének az ügye, ez tényleg nem volt, ez hiányzik, ha már szabad így mondani. Itt valami még esedékes, tehát igenis a 20. században komoly téma, változatlan komoly téma az, hogy Szentlélek. De kiegészítésre szorul ez a probléma, tudnék, mögötte azért egyszer csak kérdésessé lett, hogy tehát ki az az Isten, akinek a Szent Lelke itt mozgósítja az egyházakat. Kicsoda az Isten? Értjük az Isten? Jól értjük az Isten? Olyan az Isten, mint ahogy általában van egy bizonyos Isten képe mindenkinek? Tehát kirajzolódott a 20. században ebben a nagy teológiai mozgásban a végső kérdés, hogy kicsoda az Isten? és ezen a területen vannak olyan fölismerések, amelyeket bizony forradalminak lehet mondani, akár kopernikuszi fordulatról is lehet beszélni, 180 fokos fordulatból, amelyikben az én fogalmazásom szerint a 90 fok az, hogy nem olyan. Az Isten nem olyan, mint ahogy eddig gondoltuk. Aztán a 90-től a 180-ig jön az, hogy tehát, hanem amolyan. Tehát a nagy fölismerés negatív módon az, hogy nem olyan, és aztán kezd lassan-lassan kirajzolódni az is, hogy hanem. Na, ezen a ponton mondom el azt, hogy nem mi kezdtük ezt a kérdést, hogy hát kicsoda az Isten. Igazából betagolódunk egy évezredes, több évezredes keresésbe, amely keresésnek egyik kiemelkedő pontja a Jób könyve. A Jób könyve, amelyikről kérdés, hogy mennyire zsidó, mennyire nem zsidó könyv, még nem is voltak a zsidók a világon, amikor már a Jób problémája elevenen élt. Aztán a zsidóság is birtokba vette ezt a problémát, továbbfejlesztette, finomította, és így tovább egy vita írat lett belőle, de az ősi probléma és a kitágított tárgyalásba kerülő probléma végül is az, hogy hát kicsoda az Isten. És a Jób könyvének az igazi mondani való az, hogy nem olyan az Isten. Volt egy hagyományos felelet erre a kérdésre, ismerjük a Jób sztorit, a Jób szenvedését, szenvedésének a történetét, előtte a mennyei tárgyalást, a fogadást, a tárgyalást Isten és a Sátán között, hogy vajon Jóbnak a kegyessége megállja-e a próbát, önzetlenül szereti az Isten, vagy pedig csak azért, mert érdemes szeretni, kifizetődik az Isten szeretet, itt egy ilyen mennyei tárgyalás eredményeként az Isten és az ördög pingpong labdája lett Jób, és ide-oda ütötték, verték, sodródott, és így született meg a Jób könyvének a sok-sok fejezete. Hát itt a kérdés az, hogy kicsoda az Isten? És az első felelet, és szerintem az utolsó felelet, hogy nem olyan az Isten, nincs igazi felelet rá a Jób könyvében. A Jób könyvében csak annyi van az Isten problémáról, hogy nem olyan. Nem olyan, mint ahogy a barátai állandóan győzködnek vele, hogy de hát olyan az Isten. Tudnék, erkölcsös az Isten, igazságos az Isten. Hát az, hogy hatalmas, az természetes. Na de azon belül, hogy hatalmas, azon belül igazságos. A jókat jutalmazza és a gonoszokat bünteti. Minden jót megjutalmaz és minden gonoszt megbüntet. És ha nagy szenvedés van valakin, amögött valahol a titokban nagy bűnök rejtőznek. Tehát a győzködés arra megy ki, hogy te Jób, hát lásd be, hogy ekkora szenvedés mögött valami nagyon nagy bűn van. Vald meg ezt a bűnt, és akkor minden rendben lesz. Ez az Isten kép, az akkori Isten kép, és mondjuk azt, hogy és a mai Isten kép. Az erkölcsös Isten, Isten, aki az erkölcsnek a meghirdetője, az oltalmazója, a megvalósítója, az erkölcsi világrendnek az őrizője, és a Jób könyve egy hatalmas vita írat ezzel, hogy nem igaz, nem igaz, nem ilyen az Isten. Nem igazságos, nem erkölcsös az Isten. Mert ime, ha a jókat bünteti, a rosszakat, a jókat jutalmazza, a rosszakat bünteti, hát jó kiabáló példa. Mert Isten félő volt, amikor zuhogtak rá a csapások, megmaradt az Isten félelmébe, és akkor jöttek az újabb csapások, és az újabb csapások, és semmiféle jutalmat nem kapott a hűség, az Isten félelme. Tehát nem igaz, hogy az Isten olyan, ennyit mond Jób. Ami felelet érkezik erre a kínlódásra, Jóbnak a lázadására, a károsulására, a hitetlenségére, ami felelet érkezik ott a könyv vége felé, az megvan őszintén engem nem elégíti, az nem felelet, az nem igazi felelet. Nem akarom igazán a cinizmus felé sodorni a gondolatokat, de testvéreim, tessék elolvasni, hogy mi az a felelet, amit kap. egy hosszú 70 mondatból álló leírás a krokodilusról. Tessék megnézni, 70 sor a krokodilusról, hogy milyen erős, hogy a láncsa lepattan róla, a hasa is ilyen, a háta is ilyen, és így tovább, és így tovább. Egy hatalmas dicshimnusz a krokodilusról. És aztán előtte a vízilóról, meg a strucról, meg a vadszamárról. Hát ez felelet. Jobb ül a szemétdombon és vakargatja a ekcémás sebeit egy cserét darabbal, és akkor kérdezi, hogy hát Isten, kicsoda vagy, miért csinálsz velem így? Csak azt mondja, nézd meg a krokodilus, hogy micsoda hatalmas állat a krokodilus. Felelet ez? Tehát ne rójuk föl annak a költőnek, aki költötte a jó könyvét, ne rójuk föl, mert nem tudott ennél többet mondani. Csak annyit tudott mondani, hogy hát az Isten így teremtette, ilyen világot teremtett. És te benne vagy ebbe a világba. Talán annyit kell még mondani a Jób könyvének a tanulságából, hogy a ki nem mondott tanulsága a Jób könyvének az, hogy az Isten kérdést le kell választani a sors kérdésről. Ez egy negatív dolog tulajdonképpen. Tehát nem szabad összekötni az Isten kérdést a sors kérdését. Amilyen a sorsom, olyan az Isten. És amilyen az Isten, olyan a sorsom. Hát a sorsom fordulataiból vissza lehet következtetni arra, hogy milyen az Isten. Ez nem igaz. Az, hogy kicsoda az Isten, az egy önálló probléma, és azt le kell választani a sors problémáról, és aki ezt a leválasztást nem tudja megcselekedni, az sose fogja megismerni az Istent. Aki mindig csak a sorsának a fordulataiból akar tanulságokat levonni és visszakövetkeztetni Istenre, az rossz úton jár. Ez Jób könyvének mondjuk a negatív, pozitív tanulsága számomra. De az a felelet, amit ott a strucmadárról, meg a krokodilusról, meg a víziról, mindenkiről hallunk, az nem felelet, nem kielégítő fel. Arra a kérdés, hogy Isten, hát kicsoda vagy te? És miért szenvedek én? És azt mondom, testvéreim, a Jób könyve fölveti a kérdést, és nyitva marad a kérdés, mert jóval később hangzik a felelet, a Jób kérdésére a felelet Jézus Krisztus. Jóbnak az igazi barátja Jézus, nem pedig azok, akik ott körül ülték őt és oktatták őt mindenféle teológiai igazságokkal. A Jób problémájára a megoldás Jézus Krisztus keresztje. És itt kell szólni arról a nagy teológiai mozgásról, ami a 20. században szemünk láttára történik, és nekem nagy gyönyörűségem van ebben a mozgásban. Ennek a mozgásnak a lényege az, hogy vissza Jézushoz. De igazán el egészen Jézushoz vissza. Tehát ne akadjunk el mondjuk Kálvin Jánosnál. Ne akadjunk el Augustinusnál, de még csak Pál apostolnál se feltétlenül. Pál apostolt is már nézzük gondolkozva, hogy vajon az az edény, amiben Pál öntötte bele az evangéliumot, az edény az nem színezte el, az nem adott valami szagot az evangéliumnak? Na hát ez a kutatás, ez folyik ma az igazi teológus berkekben, hogy vissza Jézushoz, Kálvinon, Augustinuson, vagy Pál apostolon át vissza Jézushoz, mert Jézusban szólalt meg a lényeg, Jézusban hangzik Istennek az érvényes kijelentése, és erre a kérdés, hogy milyen hát az Isten, erre egyedül Jézus Krisztusban kapjuk meg a feleletet, és az ő sztoriában is, egyedül a Golgotai keresztnél kapjuk meg a feleletet. Na most egy kicsit részletezzük ezt, mi az, hogy vissza Jézushoz. A teológusok kimutatták ezt a furcsa kettősséget, hogy az Isten fogalom az hellén beütéseket hordoz magába. A kereszténység már Pál apostolnál elkezdődött, aztán még inkább történt vele, a kereszténység hellénizálódott. Ez volt az első számú tragédiája a kereszténységnek, hogy hellénizálódott. Aztán egy későbbi tragédia volt az, hogy államvallássá lett Konstantin korában, és tovább hanyatlott, züllött szét a kereszténység, de az első számú tragédia az volt, hogy hellénizálódott a kereszténység, görögösödött, a görög filozófiának a tézisei bevonultak a keresztény teológiába. Az egyház atyák görög filozófián nőttek át, nagy fejek voltak, Tertullianus, Irénaeus, Origenész és a többiek, nagy fejek, csodálatos zsenik voltak, de hát görög emlőkön nőttek föl, és óvatatlanul a görög gondolkodás kategóriát vitték be a keresztény gondolkodásba. Már most Jézus Krisztus előtt a görög filozófusok, Plátó, Arisztotelész, a többiek természetesen foglalkoztak az, hogy kicsoda az Isten, és ők valami felületet kispekuláltak erre. Adtak egy választ, hogy ki az Isten. Azt, ami az emberi értelemből kitelik, ilyet például, hogy az Isten nagyon erős Isten, mindenható Isten, mindent tudó Isten, az Isten szabad Isten, az Isten nem változó Isten, és itt különös hangsúlyt kapott a pathos és az apathia, a pathos az a szenvedés, és megállapították az apathiát. Latinul így mondották az egyházatyák, Deus impassibilis. Az Isten, aki nem szenvedhet, aki nem tud szenvedni, mert a szenvedés az mindig valami hiányból adódik. A betegségben hiányzik az egészség, szenvedek addig, amíg vissza nem találom. A szegény ember szenved, a megalázott ember a szabadság elvesztésén szenved. A szenvedés mögött valahol mindig van valami bujkáló hiányérzés. Hát az Istennek hiányzik valami? Az Istennek nem hiányozhat semmi, ha pedig nem hiányzik semmi, akkor nem szenvedhet. Deus impassibilis, apathia tuteu. Az Istennek az apátiája, a szenvedés nélkülisége. Egy tipikusan görög filozófiai gondolat, ami bejött a kereszténységbe, és egyszer csak előállott már az atyáknál, az első egyház atyáknál előállott ez a probléma, hogy a szenvedni nem tudó Isten szemléli a golgotai kereszten szenvedő fiát. Mert az azért végigvonult a kereszténység, a döntő dolog Jézusnak a kereszt halála. A szenvedése a kereszten. Most gondoljátok el, testvére, hogy a görög filozófiai fogalom szerint a nem szenvedő, a szenvedni nem tudó Isten szemléli a iszonyatos gyötrelmeket szenvedő fiát, a poklokra alászálló fiát. Hogy fér ez össze? És itt van megint mondom azt, hogy vissza Jézushoz. Az, hogy vissza Jézushoz, az azt jelenti, hogy kilépni ebből a görög filozófiából. Az Isten nem olyan. Nem apatikus Isten. Az Isten szenvedésének a kérdése vetődött föl a 20. század teológiájában, és most ezen elmélkednek, ezt kutatják a teológusok, és itt van a kopernikuszi fordulat, hogy elérkeztünk oda, hogy az Isten szenvedő Isten. Nem a közönyös Isten nézte a mennyekből fiának a szenvedését, hanem szenvedett az atya, amikor szenvedett a fiú, és mind a kettő az üdvösségnek a biztosítéka számunkra. Testvéreim, a szabadsághoz térjünk vissza egy kicsit, aztán meg az apátiáról még egy kicsit. Ugye ez egy filozófikus tétel, hogy ha valaki szabad, hát az Isten abszolút módon szabad. Barth Károly tanította például azt, hogy az Isten tulajdonképpen önmagában, önmagának elégséges Isten. Ő teljes, gazdag isteni életet élt a világ teremtése előtt is, mert Isten önmagának elégséges Isten. De az Isten úgy döntött, hogy teremt. Hát ez nagyon logikusnak tűnik. És ezt alapvetően támadja a modern teológia, azt, hogy nem igaz. Nem igaz. Ha onnan indulunk ki, hogy az Isten szeretet, akkor nem lehet az, hogy volt egy olyan szakasz az isteni életnek, amikor úgy önmagában is boldog volt, elégséges volt önmagának, önmaga. Nem úgy van, hogy két fajta léte van az Istennek, a teremtés előtti léte, amikor elég volt önmagának, és a teremtés utáni léte, amikor teremtett valamit, valakiket, hogy szerethesse. Azt mondják, nem. Ha igaz az a fölismerés, hogy az Isten szeretet, akkor az Isten kényszerű módon teremt világot. Kell világot teremteni, mert a szeretet akar szeretni. Elégtelen az, hogy a szeretet önmagát szereti. Ez filozófikusnak tűnik, de én nagyon érzem ennek az igazságát. Tessék szíves lenni, gondolkozni ezen. Ha az Isten szeretet, akkor nem teheti azt, hogy ne teremtsen világot. Nem teheti azt, hogy önmagának elégséges szeretet legyen. Az Isten szabadsága igenis nem teljes szabadság. Az Istennek kellett világot teremtenie, mert az Isten szeretet. Persze, lehet a szabadságnak egy magasabb fokát értelmezni, tudni, az a szabad ember, aki az, aki. Aki az lehet, aki. A szabad ember. És Isten ilyen értelme persze, hogy szabad, mert ő az, aki. Ő a szeretet, és amikor a szeretetét realizálja, akkor ha tetszik, egy kényszer viszi, de ha tetszik, a legmagasabb szabadságát éli meg. Mert az, aki. Ő a szeretet, és a szeretetéből szükségszerűen következik az, hogy teremtsen. A teremtésből szükségszerűen következik az, hogy partnert teremtsen. Partnert, embert, akinek szintén ad szabadságot. De az embernek a szabadsága mégiscsak más, mert az ember lehet önmaga, és akkor az Isten szeretetére szeretettel felel, de ha az ember nem tud más tenni, csak így felelni, akkor nem ember igazán. Tehát ahhoz, hogy ember legyen az ember, ahhoz tényleg az embernek a jó és a rossz közötti választás szabadságát kellett adni. És ebben bele volt kalkulálva az, hogy előbb-utóbb bekövetkezik a rossz, és akkor a szenvedéseknek az iszonyú lavinája indul el a világban. Az Isten ezt vállalta, és igazából, amikor ezt vállalta, akkor a szenvedést vállalta. Itt van, mondom, ez a bizonyos kopernikuszi fordulat a 20. század teológiai gondolkodásában, hogy nem igaz az, hogy a szenvedni nem tudó Isten ül a mennyei trónuson, és minősíti az emberi cselekedeteket. Érdekes egyébként, hogy annyira kitelt a régi gondolkodásban is, hogy az Isten haragszik. Hát ha haragszik, akkor talán mást is tud csinálni. De eddigi a hagyományos gondolkodás szerint csak ezt ismerték. Isten szent, vigyáz a világrendre, ha valaki megbántja a világrendet, akkor haragszik és üt. Ez az a gondolat, amit igenis tisztelettel a raktárba kell elraktározni, és valami újat kell az Istenről fölismerni. Tudnék, ezek az alapvető, az oszlopai, az újfajta teológus gondolkodásnak, hogy az Isten szeretet, ez az isteni szeretet Jézusban testesült meg. Hogy milyen az isteni szeretet, az Jézusban olvasható le. És Jézusban leolvasható az, hogy a szeretet szenvedő szeretet. Amikor Jézus bűnösökkel találkozott, szerette őket, szenvedő szeretettel, talán a legkiabáló példa erre, ahogyan bevonul Jeruzsálembe. Emlékezünk a virágvasárnapi jelenetre, nagy hurrá, halleluja, hozsánnak veszi körül, és Jézus sír. Nagyon szereti Jeruzsálemet, nagyon szereti az ő népét. Úgy szereti, hogy látja ennek a népnek az útját, a föltartóztathatatlanutat, és sír Jeruzsálem fölött. Szenvedő szeretettel szerette a népét. Én állítom, hogy Jézus egész magatartásában ez a döntő szeretett, szenvedve szeretett. És ennek a utolérhetetlen csúcsa a Golgotai kereszt, ahol az emberiség egész nyomorúságát, átkát, szégyenét, a tanítványainak a szégyenét, a római birodalomnak a szégyenét, a szenteknek és a paráznanőknek a szégyenét egyaránt magára vette, és megmutatta, hogy a szeretet az csak szenvedésben realizálódhat, a maximális szenvedésig menően, a pokolig menően. És itt van ez a fölismerés, amit mondhatnám, hogy az enyém, de hát miért mondja az enyém, mikor én is tanulgatom a testvéreimtől, akik előbb vannak nálam. Itt van az, hogy az Isten, nem a közönös Isten nézi fiának a szenvedését, nem a Deus impassibilis, a szenvedni nem tudó Isten nézi a szenvedő Krisztust, és még kevésbé a haragos Isten figyeli, hogy eleget szenvede már Jézus, hogy egyensúlyba hozza a bűnt és a bűnhődést, hogy aztán üdvösség legyen. Most már azért remélhetőleg kijöttünk ebből a gondolatból, hogy még kell szenvedni Jézusnak, annyit kellett szenvedni, hogy aztán az Isten igazság egyensúlyba kerüljön és üdvösség lehessen. Tehát az Isten nem közönösen nézi, nem a ítélő bírónak a mérlegével néz, hogy eléggé már a Krisztus szenvedése, hogy üdvösség legyen, hanem a fiú szenved, mert szolidáris az emberiséggel, és az atya szenved, mert oda kellett adni a fiát, az atya szenved, miközben Jézus szenved, és kellett az, hogy oda jusson az Istennek önmaga megszakítása, atya és a fiú, az Isten önmaga megszakítása, odáig kellett jutni, hogy reális dolog legyen ez, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Mert Jézusnak meg kellett kóstolni azt, amit az ember maga csinált, hogy elszakította magát Istentől, és a poklok poklára jutott az ember. Ha Jézus igazán szereti az embert, akkor idáig elegészen a pokoli kínokig kell alászállnia, és nem közönös atya szemléli ezt, hanem vele együtt szenvedő Isten. A régi Károli fordításban van az Ézsaiás 63:9, aki akarja, jegyezze föl ezt az igét, gyönyörű a régi fordításban, Károliban így találjuk, minden szenvedésüket ő is szenvedte. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. Ezt a próféta a zsidó népre vonatkoztatja, én mondom azt, hogy természetesen egész emberiségre, minden szenvedésre áll, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. És hogy még egy példát hozzak ide, emlékezünk a Hózseás sztorira. A Hózseás sztorinak a lényege az, hogy Isten azt mondja Hózseásnak, hogy eredj egy parázna nőt, védj el, és kóstold meg, hogy milyen az, amikor a feleséged otthagy téged, és elmegy máshoz. Isten behozza Hózseást a tulajdon szenvedésébe. De Hózseás, kóstolj bele kicsit, hogy mit jelent Istennek lenni. Szeretni a hűtelent továbbra is. Mert ez van, hogy szeress csak tovább is azt a parázna nőt, aki ott hagyott téged, a férjét. Tehát mondom, vannak ilyen fölvillanások, igék a teljes Szentírásban, de a végeredmény tehát ebben vonom letesek, itt van a kopernikuszi fordulat, hogy a század elején valamíg az az Isten, aki vérre szomjasok volt, akit csak vérrel lehetett kifizetni, mert olyan haragos volt, és volt a jóságos Jézus, aki hajlandó volt önmagát odaadni, azt a vér mennyiséget kiontani, hogy a haragos Isten engesztelje, egyensúlyba hozza. Ez volt a kezdet ebben a században, és a század végén odaérkezünk, hogy szenvedő Isten szenvedte együtt a fiával a megváltásnak a szenvedését. Az Istenben igenis van szenvedés is. Ez nem rontja le azt a másik nagy igét, hogy a boldog Isten hordoz minket az ő szeretetében. A boldog Isten tud nagyon boldog lenni, és tud nagyon szenvedni. És az eszkatonban, a végső beteljesedésben lesz majd egyé ez, hogy minden könnyet letöröl, és minden fájdalom és halál megszűnik, és teljes lesz az Isten boldogsága, de jelenleg a boldog Isten együtt a boldogtalan Isten is. Az Isten szenvedő Isten. és Jézus Krisztusban a mi szenvedésünket maga hordozza. Tehát erre a kérdés, hogy miért van szenvedés, hogy tűrheti az Isten, hol van az Isten igazsága, a Teodicea kérdésére igenis nincs felelet. Nincs felelet ezen kívül, hogy az Isten velem együtt szenved. Jézus Krisztusban barátommá lett, és velem együtt járja a szenvedés útján. Ennél többet, igazabbat nem lehet mondani. Tisztelettel meg kell állni az Isten misztériuma előtt, amit a misztikusok nagyon jól láttak. Ott egy Jakob Böhme nevű német misztikus, az újra meg újra beszélt a Dunkle Seite Gottes, az Istennek a sötét, titokzatos oldaláról, a másik oldaláról, az éjszakai oldaláról. Istennek van olyan misztérium, amit mi nem tudunk fölismerni, a kijelentésbe se közölte velünk. De annyi átragyogott, átfény lett a Jézus Krisztus keresztjén, ha jól értjük, nem a hellén, filozófia kormos üvegén átnézzük, hanem a Jézus szívén átnézzük, annyi kiderül, hogy az Isten szenvedő Isten. Az emberiséget szabadságra, a bűn kockázatának a szabadságában teremtette, és amikor a bűn mellett döntött az ember, akkor az Isten nem mérhetetlen haragra gerjedt, hanem a szenvedésben vett részt. Erre mondhatjátok, hogy de 100 ige beszél az Isten haragjáról, örök kározatról, erre igen, 100 ige beszél, és a 100 ige ellenére ez az igazság, hitem szerint, amit most mondok. Az Isten a bűnössel együtt szenved, és egyszer megszűnik az Isten szenvedése és az ember szenvedése az eszkatonban. Befejezésül egy legendát olvasok el, vagy mondok el, egyik teológusnak a könyvében találtam egy nagyon kedves legendát, talán már régebben el is mondottam, de mindegy, ide kívánkozik ennek a gondolatmenetnek a végére. Egy bizonyos Festianus nevű mártírról van szó, aki nem tartozott a nagy mártírok, mutatós, látványos nagy mártírok közé, de vértanú halált halt. Egy kis jelentéktelen vértanú volt, aki természetesen a mennyekben van. De a mennyekben nem érzi jól magát, mert túlságosan sokan nincsenek ott, akiket ő nagyon szeretett itt a földi világban. Nincsenek ott a szülei, Faustinus és Faustina. Nincs ott a kocsmáros, Sulpicius, akit szintén nagyon szeretett. Nincs ott a pincérnő, Octavia, akit szintén szeretett. Nincs ott Saufeia, Titus és sokan még. Nincsenek ott vele a mennyben. És ezért nem érzi jól magát Festianus a mennyben. Van ott egy másik szent, egy nagy szent. Annak a neve Laurentius. Ez a nagy szent jól érzi magát a mennyországban, mert úgy látja, hogy minden rendben van. Igazságosan vannak amazok a pokolban, mi meg fönn a mennyországban. Tehát Laurentius jól érzi magát, és nem érti, mi baja van ennek a Festianusnak. Laurentius nem kételkedik abban, hogy így kellett csinálni, ahogyan van üdvösség és pokol. És erre Festianus egyszer csak kilopózkodik a mennyországból, egy tüske bokron át belép vissza a földi világba, és megy tovább le egészen a pokolig, a pokolba. Ott megtalálja mindazokat, akiket annyira nélkülözött, akik annyira hiányoztak neki a mennyországba. A kocsmáros, a pincérnő, a többieket megtalálja a pokolba. És utána megy Laurentius, és próbálja vissza kérdezgetni a mennyországba, és elmondja neki, hogy de hát nem emlékszel, mi az örömök, mi a gyönyörűségek vannak a mennyországban, és mi a szenvedés van itt a pokolban. Ekkor Festianus ezt mondja Laurentiusnak, jó, hát te menj vissza, mondd meg Péternek, hogy én itt maradok. Itt maradok a halászok, a kocsmárosok, a pincérnők, utcalányok között, menj vissza a boldogságba, ahol nincs szükség szeretetre. Én nem tudom, mi a magyarázata, de én nem tudok ezek nélkül, a bűnösök nélkül élni. És így Festiánus ott maradt a többiekkel a pokolban. És mit csinált a pokolban Festiánus? Azt gondolom, mondja most már a teológus, a könyv szerzője, mit csinált a pokolban? Én azt gondolom, hogy ott a pokolban Jézusról beszélt nekik, és erre a pokol mennyországgá lett. Hajtsa meg a fejünket!